Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, és énekeljük a 275. énekünket végig. A 275. ének így kezdődik: az Úristen az én reménységem. Hallgassuk meg Isten igéjét Mózes 5. könyvéből, a 15. rész 7. versétől a 11-ig. Ha valaki elszegényedik testvéreit közül valamelyik lakóhelyeden, abban az országban, amelyet Istened az Úr ad neked, ne légy kemény szívű és szűkmarkú szegény testvéreddel szemben, hanem légy bőkezű és adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van, amiben szükséged szenved. Vigyázz, ne támadjon szívedben ilyen alávaló gondolat. Közeledik a 7. esztendő, az adósság elengedés éve. Ne nézz rossz szemmel szegény testvéredet, mert ha nem adsz neki, az Úrhoz kiált miattad, és vétek fog terhelni téged. Adj neki szívesen, és ne essék rosszul az, hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani Istened az Úr minden munkádat és minden szerzeményedet. Mert a szegény nem fogy el a földről, azért parancsolom neked, hogy légy bőkező az országodban levő nyomorult és szegény testvéredhez. Gyertek fennállva, imádkozzunk! A szegényekről olvastunk, Urunk, és megköszönjük neked, hogyha megvan a mindennapi, és nem kell felettébb aggódnunk. Sokkal inkább átéltük életünk folyamán, hogy a szívünk üres, hogy elárvultunk, hogy kérdéseink vannak, fontos kérdéseink, és nincs megnyugtató felelet. Hogy akarunk mi jó emberek lenni, és mégis annyi mindennel vádol a szívünk. Köszönjük, Jézus, hogy hívtad magadhoz a lelki szegényeket, akik mernek rászorultságukban, kudarcaik, kicsinyiségük, bűnös voltuk tudatában hozzád menni, és te boldoggá teszed őket. Köszönjük neked, hogyha ezt a boldogságot megismerhettük. Köszönjük, ha téged élő Úrnak, kegyelmes, megváltó Urunknak megismerhettünk. De köszönjük, ha csak megsejthettük, hogy nálad van minden, amire igazán szükségünk van. Tőled valók a múló jók is, és nálad vannak az örökkévalók, azok a kincsek, amiket a tolvajok el nem lopnak, moly és rozsda meg nem emészt. Köszönjük, hogy hozzád jöhettünk. Köszönjük, hogy jelen voltál. Gondod volt ránk ezen az egész mögöttünk levő héten, de köszönjük, amikor így lehetünk együtt, minden más dolgunkat magunk mögött hagyva, hogy csak rád figyeljünk. Mert te vagy mindenek felett reménységünk. Te vagy, aki megbocsáthatsz. Te vagy a kőszikla. Örök élet beszéde van nálad. És mi vágyjuk, hogy a te szavad ma is megérintse a lelkünket, hogy megerősödjünk a te szereteted bizonyosságában, hogy lássuk, hogy hogyan s merre tovább, hogy a te áldásod velünk jöjjön. Köszönjük neked, hogy így itt lehetünk színed előtt, ebben a szép gyülekezetben. Szentlélek Isten, kérünk, áld meg ezt az órát. Amen. Foglaljunk helyet. Az ige hirdetésre készítő ének előtt hadd köszöntsem szeretettel a Mátyásföldi gyülekezet tagjait. Régen jártam itt, és hát csak ámulok az épület templom szépségén, de még inkább, hogy a gyülekezet megtölti azt. Istennek legyen hála, hogy így munkálkodik itt Mátyásföldön, az emberek szívében. Rákoshegyről jöttem, és Piró Boton nagy tiszteletű úr ma a mi gyülekezetünkbe szolgál. Énekeljük ige hirdetésre készülve a 274. ének harmadik versét. Csak légy egy kissé áldott csendben. A mi segítségünk, minden reménységünk Istenben van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindent. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, Máté evangéliumából olvasom, a 6. rész 2. versétől a 4. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék, a te atyád pedig, aki látja, amit titokban történik, megfizet neked. Foglaljunk helyet. Jézus a hegyi beszédben magyarázza az Ószövetség néhány törvényét, néhányat, mint tudjuk, hogy érti ezt igazából Isten? Mert mi nem feltétlenül úgy értjük ezeket. És elmondja Jézus, hogy ezekben a parancsokban nem teljesíthető minimum elvárásokról van szó, hanem az emberi szívről. Nem csak tettekről, hanem gondolatainkról. És így magyarázza például a ne ölj, vagy ne paráználkodj parancsokat. És így magyarázza ezt a mai igét is, nem teljesíthető minimum, és nem csupán tettek, amiről itt szó van. Pénzügyekről időnként érdemes szót ejteni a gyülekezetben, hogy miből is és hogyan gazdálkodunk, de ebben a mai ige szakaszban tulajdonképpen nem a templomi adakozásról van szó, hanem másról. Amikor adományt adsz, a Károli így mondja, amikor alamizsnát osztogatsz, és akkor már jobban értjük az eredeti értelmét ennek a témának, vagy jézusi tanításnak. Tehát itt a részvétből, a könyörületből való adakozás az, amiről szó van. Ami történhet természetesen a gyülekezetben is, de más milyen módon is, a postaládába bedobták a csekket, és úgy. Történhet ez szervezett módon, és történhet egészen egyénileg, spontán módon is. A könyörület törvénye tulajdonképpen a szívünkbe van írva. Nekem is jó lesne, ha én lennék ilyen nyomorult. De azért az egész Szentírásban végig húzódik az intelem a szegényekről, az özvegyekről, az árvákról, az elesettekről. Mert nem elég a szívünkbe írt törvény, szükséges erre a buzdítás is. És nyilván a család jelentette az elsődleges biztonságot hosszú időn keresztül az embereknek, Izraelben is az embereknek, de volt, hogy a családtagok meghaltak, vagy ők is már munkaképtelenné váltak. Sokan akkor gyógyíthatatlan betegségek miatt kényszerültek koldulni. És ezért is olvassuk már a mózesi törvényekben az intelmet, hogy a szegény, az árva nem fogy ki közüled, de neked ne essék rosszul és adni, és ne légy szűkmarkú. Amikor adsz, akkor tudja ezt az Úr, és megállt téged majd másképpen visszaadja neked az Úr. Ne essék nehezedre, amikor szegényt látsz adni. Az Istennek tetsző életnek nyilvánvaló része és hitelesítője a rászorulókkal való törődés. Így tartották ezt Jézus idejében is. A kegyesség fontos ismérvei, az adakozás, a bőjt és az imádság. Mind a háromról tanít Jézus itt a hegyi beszédben. És azt mondja Jézus, hogy és lehet ezeket rosszul csinálni. Három kérdésre válaszolva, keresem most Jézus szavainak az értelmét az adakozásról. Az első kérdés, hogy miért adakozzunk. A második, hogyan, és a harmadik, hogy milyen jutalomról beszél Jézus. Mit jelent, hogy atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván. Az első, hogy miért adakozzunk. A spontán válaszaink, mert úgy megsajnáltam, mert jól esett, mert másokkal együtt felbozdultunk, hogy hát tényleg együtt tudnánk tenni értük valamit ezért. Jézus az adakozással kapcsolatban is az ember gondolataira fókuszál, és azt mondja, hogy többféle indítatásból is lehet adni. Tulajdonképpen három lehetőség van. Az egyik, hogy az emberek elismerésére pályázunk. A másik, hogy önmagunknak szükségünk van magunk megerősítésére, és néha még magunktól meghatódunk, hogy milyen jók tudunk lenni. És a harmadik csak, hogy szeretetből. Az adakozásban Isten tetszését keresve. Az első. Mondja Jézus, vigyázzatok, hogy kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássák, hogy milyen hívők vagytok. Ezt bizony a farizeusoknak újra meg újra a szemére, vagy a fejére olvassa. Teszik, hogy feltűnjenek az emberek előtt, mondja, hogy dicsérjék őket az emberek. Az elismerés utáni mohó vágy mozgatja őket. Ilyeneket mond még róluk. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Másút. A vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallottak szint a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Így tesznek a képmutatók a zsinagógákban és az utcákon, mondja Jézus. Ez a görög szó, ami itt szerepel, a Hippokratész, jelentett először szónokot, és aztán színészt. És ez a szó így bárkire alkalmazható, aki az életben sok helyen igazából egy színházban érzi magát, és tudja, hogy mit kell tenni a tapsért. Hogy kedveljék, hogy elismerjék. És most már hagyjuk békén a farizeusokat, és legyünk őszinték, hogy mások figyelmének, elismerésének, mosolyának, és így tovább megszerzése nagyon is erős késztetés minnyájunkban. És néha nem is mondjuk ki magunkban, hogy néha pedig igen, hogy azért másképp néznének rám, hogyha majd látják, ha megtudják rólam. Jót tenne a megítélésemnek, úgyhogy így fogok tenni. Vagy egy másik irányból való megközelítése, hogy mit szólnak, hogyha nem. Hát azért teszem, hogy engem is normális embernek tartsanak. És ha adakozásról van, akkor akár adakozok, mert megszólnak, vagy probléma lehet, hogyha nem, hát legyen. És azt mondja Jézus, hogy megkapják jutalmukat, rendes embernek fogják őket tartani. De ez sem nem kegyesség, sem nem szeretet. A másik, hogy miért tennénk, hogy a magunkról alkotott jó képet megerősítsük. Lám, most is így tettem. Most is megmutattam. Ebben a színházban én vagyok az előadó és a tapsoló néző is. És ezekben az esetekben, amit eddig mondtam, az a helyzet, hogy igazából a figyelem, vagy a lényeg, az én magam vagyok. A hangsúly nem a szükséget szenvedőn van, hanem az adományozón. A szeretet középpontjában pedig a másik ember van. Pont. Adok, mert mi lesz vele? Adok, mert adhatok, mert az Isten olyan helyzetbe hozott, hogy meg tudom tenni, és milyen jó, hogy ez a szereposztás, hogy én tudok adni. Jézus azt mondja, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Mert különben mi lesz velünk? Mi lesz az emberiséggel? Mert más nem adhatja nekik oda, amit én. És ezért közénk alászkodott, és azért kinyújtotta a kezét, és azért halálba ment. Mert különben mi lesz velük? Neki, Mireánk, semmilyen szekértolóként nem volt szüksége. Csak nekünk ő rá. De megüresítette magát, és közénk jött. És meghozta a szeretetből, meghozott minden áldozatot, hogy bennünket megmentsen. Ez a harmadik út. Szeretetből adni. Mert Isten abba a helyzetbe hozott, hogy adjak, és indít, hogy adjak. A második kérdésünk, hogy hogyan adj? Hogyan? Nem véletlen, hogy az újabb fordítások már nem az alamizsnálkodás szót használják, mert ez más értelmet nyert. Már az alamizsna, még így ez a szó használatban van, a gazdagok által odavetett nesze valami filléreket jelenti. Kaptam karácsonyra egy elbeszélés kötetet, karácsonyi elbeszélések vannak benne, és az egyik Sinka István elbeszélése, ami arról szól, hogy egy 16 éves fiú karácsony éjjel vigyáz a nyájra a szabad ég alatt. Az egyetlen menedéke a hideg, zord időben egy földbe vájt üreg, amit ő készített, és ahova néha egy szalmakazal tövébe, abba az üregbe bebújik. És meglátogatja őt a nyáj ura. És ott elkedélyeskedik vele, és végül ad neki egy pakli dohányt, hogy karácsony van. Aztán egy kicsit még meg is figyelmeztet is, hogy aztán nehogy valamiben kár legyen, valami eltűnjön, és csilingelő szánnyán már el is ment. óriási vihar kerekedik, és a metsző hidegben, szélben a fiú egy azokban az órákban világra jött kisbárány, és az állatok azért nem fagynak meg, mert ez az uraság eldobott egy szivart, és meggyulladt az egyik szénabogja. És ők oda húzódnak a tűz közelébe, és mire leég a vihar is elől. Hát kapott egy pakli dohányt, de ezt nem hívják irgalomnak, ajándéknak, ezt semminek nem hívják. Az odavetett fillérek talán a lelkiismeret megnyugtatására, a napi jó cselekedetnek alkalmasak, de nem szeretet, nem valódi segítség. A református szeretett szolgálatnak olvastam egyik nyilatkozatát az interneten, hogy arra, hogy vegyük komolyan, hogy az adomány az nem lomtalanítás, hanem fontos azt átgondolni, hogy amit adni szeretne valaki, az valóban hatható segítség, arra valóban szüksége van azoknak, ahova szánjuk. A szeretet a másik tényleges szükségleteire koncentrál, és hoz ezért áldozatot. A hogyan segítsünkre egy másik válasz, amit itt Jézus mond, ne tudja a te bal kezed, mit tesz a jobb. Hát ezt most a fejetlenség szinonimájára, vagy kifejezésére használjuk ezt, hogy mondjuk egy munkahelyen, valahol egy közösségben olyan összevisszaság van. De eredendően nem erről van szó, ugye a bibliai szent helyen. Nem az ellen szól Jézus, hogy számon tartsuk, hogy mink van, és tervezetten gazdálkodjunk a pénzünkből, hanem azt mondja, hogy ha elhatározzuk, hogy adunk, és megtettük, gyorsan felejtsük el. És már elő se jöjjön, hogy mi milyen nagy lelkűek, és milyen jó szívűek voltunk. Adjunk annyiszor és annyit, amennyi lehetőségünkből telik, és aztán épp úgy ne törődjünk vele, mint ahogy már azt is elfelejtettük, hogy tegnap mit ebédeltünk. Már nem számít. Adj és felejtsd el. Mi lesz a jutalmunk? Először is hadd mondjam ki, hogy a keresztény etikának az eredője és a mozgatója az alapvetően az, amit Isten tett velünk. Miért tennék így? Miért adnám oda, amit meg is tarthatnék? Azért, mert Isten olyan jóságos volt hozzám. Azért, mert Isten felsegített engem. Meggyógyított engem. És azért, mert Isten maga biztat, hogy azt a szeretetet, amit megtapasztaltál, add tovább. Add tovább. A heidelbergi káténknak is a felosztása pontosan ez a logika. Ugye, mi a te vigasztalásod? Hány dolgot kell tudnod, hogy ebben a boldog vigasztalásban részesülj? Egy, milyen nagy az én nyomorúságom, hogyan szabadít meg Isten? És ebből következik, hogy egész hátra levő életembe mi kell, hogy következzen ebből, amit Isten tett és tesz velem. De De most a jutalomról szól az ige. Az egyik jutalom Istennek magának a helyeslése. És ez nem csak azt jelenti, hogy tudom, hogy biztosan tetszik ez Istennek, hanem ezt át is élem. Gondoljunk gyerekkorunkra, amikor valamit úgy nagyon, valamiben nagyon szépen, helyesen jártunk el, és akkor mentünk haza, és mondtuk, hogy és majd elmondom otthon, és tudom, hogy fognak örülni. És hogy az tényleg csak pár pillanatig is milyen öröm volt, amikor éreztük, hogy a szüleink büszkék ránk, hogy maximálisan elégedettek velünk, hogy ezt átélni. És hiszem azt, hogy amikor Istennek tetsző módon teszünk valamit, akkor át is éljük azt, hogy Istennel most harmóniában vagyunk. És valójában ez a boldogság. Istennel harmóniában lenni. Amit végtelen sok ige hirdetésben lehet boncolgatni, de hiszem, hogy ez a boldogság. Istennel harmóniában lenni. És egy másik jutalomnak hiszem Isten gondoskodásának a megtapasztalását. Hogy noha adtam, nem hiányzik. Nem szűkölködöm. Ezt egészen rendkívüli módon és biztató, a világ végéig biztató módon átélte ugye az a sareptai özvegy, akitől azt kéri Illés, hogy adj ennem, és mondja az özvegy, hogy annyi liszt meg olaj van, hogy egyszer eszünk a fiammal, és nincs tovább. Mert éhínség van az egész országban. De azért elkészíti azt az ételt, és ad Illésnek. És nem fogy ki az olaj a korsóból, és nem fogy ki a lisztes edényből az a liszt. Mert Isten gondoskodik róluk. Ezt olvassuk a példabeszédek könyvében. Aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti a jótéteményét. Mennyire van bátorságunk, gyakorlatunk ebben az Úrnak kölcsön adni. Amikor adományt adsz, nem kell tudni senkinek. Te magad is felejtsd el gyorsan. Atyád, aki titkon néz, megfizet neked. Ha felidézzük Jézus szavait, amikor az ő visszajöveteléről beszél, azt mondja, hogy ugye jobb és bal keze felé állítja az embereket, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, beteg voltam, meglátogattatok. Uram, mikor tettük? Amikor eggyel megtettétek, velem tettétek meg. És úgy tűnik, hogy a kérdés, ami mentén szétválasztja az emberiséget, a kérdés annyi, mit adtál. Az új énekes könyvünk egyik éneke szépen felel Jézus biztatására. Jézus, téged kereslek, erőt, áldást kérve, fele barátaimnak, ne legyek terhére. Tőled való örömöm hadd ragyogjon másra, s legyek minden embernek gyámolító társa. Így legyen. Amen. fennállva imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, a mindennapi kenyérért, gondviselésedért. Köszönjük, ha nem vagyunk betegek, és tudunk dolgozni. Köszönjük, ha gyógyultan lehetünk itt a templomban. Te látod, hogyan gazdálkodunk a tőled kapott javakkal. Látod önzésünket, látod kérkedésünket. Bocsásd meg nekünk. Köszönjük, ha nem ismerjük a szegénységet. És köszönjük, ha nehéz időkben voltak irántunk jó szívvel levő emberek, és mások által gondoskodtál rólunk. És itt is érvényes Jézus a te szavad, ahogy szeretnétek, hogy az emberek veletek tegyenek. Ti is úgy tegyetek velük. Add nékem mindenben te kedvedben járnom, Istenem, királyom, ebben is. Láttasd meg velünk, akiken rajtunk keresztül akarsz segíteni, akár közelben, akár távolban. Hiszen ez az egész világ már kicsi lett, és elérhet az adományunk bárhova. A lepra betegek javára üldözött keresztjén testvéreink megsegítésére, és bárhova. Áldunk téged, Jézus, aki gazdag létedre szegényé lettél, hogy mi a te szegénységedből meggazdagodjunk. És áldunk, hogy ismerhetjük azt a gazdagságot, ami el nem vétetik tőlünk. És amit szintén szabad megmutatni, megosztani. Áldunk téged, hogy benned megismerhetjük a szeretet valódi természetét és mélységét. Köszönjük, ha átélhettük, megtapasztalhattuk azt a jutalmat, amit te ígérsz, a boldogságot. Annak megtapasztalását, hogy tudod a mi dolgainkat. Nem hiányzott, amit odaadtunk. Minden szükségessel rendelkezünk. Imádkozunk, Urunk, hogy véget érjen a járvány, hogy gyülekezeteinkben újra együtt lehessünk minden korlátozás nélkül, hogy szervezhessük azokat a programokat, amikor együtt beszélgethetünk, étkezhetünk, táborozhatunk, és nem kell félnünk fertőzéstől. Imádkozunk országunkért. Ó, Urunk, könyörgünk azért, hogy béke maradjon az országban. Könyörgünk ennek az országnak és egész Európának lelki feltámadásáért, megújulásáért. Egyházad megújulásáért, s kérünk, hogy segíts hűségesnek maradni hozzád. Kérünk téged, áld meg azokat, akik ezekben az időkben különös megterhelés alatt dolgoznak, az egészségügy dolgozóiért, pedagógusokért. Kérünk, hogy a feladatok megnövekedésével te növeld meg az ő erejüket, türelmüket, adj tanácsot, Urunk, a vezetőknek. Kérünk téged, hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, a hirdetést hallgassuk meg.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és egyúttal szeretettel köszöntöm mai igehirdetőnket, Kornyák Juliannát is, aki a Budapest-Rákoshegyi gyülekezetnek a lelki pásztora. A mai nap a diakóniai vasárnap van, így egyházmegyénkben szokás szerint szószékcserés istentiszteleteket tartunk, ami azt jelenti, hogy ilyenkor a gyülekezeteknek a lelkipásztorai egymással helyet cserélnek, és egymás gyülekezeteiben prédikálnak, így prédikál most nagy tiszteletű úr a Rákoshegyi gyülekezetben. Ezzel kapcsolatban szeretném hirdetni a gyülekezetnek az adakozás lehetőségét, mivel a mai vasárnap, a diakóniai vasárnap, így a persejpénzt az egyházmegyének a szeretett szolgálati, illetve diakóniai szolgálatára továbbítjuk. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy ma, mivel hónap első vasárnapja is van, délután 5 órától gitáros istentiszteletet fogunk tartani. Most nem érkezik hozzánk vendég igehirdető, hanem nagy tiszteletű Bíró Botond lelkipásztor úr fog majd igét hirdetni.
A himnuszt énekeljük el. Foglaljunk helyet, és az igehirdetésre válaszoljunk a 472. éneknek harmadik és következő verseivel. Lelkek éjjét oszlatni fénnyel, reád az Úr, ezt bízta, lásd. Lelkek éjjét oszlatni fénnyel, reád az Úr, ezt bízta, lásd, s az, hogy hoz Krisztus szent nevében, a bűnösnek szabadulást, az Isten. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.